Zsolt Péter ez teljesen kiszolgálója a Fidesz hatalomnak, gyalázatos, szerintem bűncselekményeket követel, tehát akkor, amikor szemet hunynak nyilvánvaló büntettek fölött, akkor ő a hivatali kötelességét megszegi, és az egy bűncselekmény.
Sosem érdekelte más a büntetőjogon kívül. A jogi egyetem után egyenes útja volt az ügyészségre, ahol 17 évet húzott le. A rendszerváltás előtt néhány évvel a pénzügyminisztériumban kötött ki, amit gyűlölt. Aztán 1989-ben Németországba ment, ahonnan 2 év után költözött vissza Magyarországra. Jelentkezett bírónak, de a korábbi ügyészi munkája miatt csak hosszas vacillálás után választották meg. A legemlékezetesebb ügye a fekete angyalként elhíresült ápolónő pere volt, aki vallomása szerint több végstádiumú beteget segített át a más világra. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Dr. Sándor Zsuzsa 2012-ben tanácsvezető bíró volt a Fővárosi Bíróságon, azonban a Fidesz kormány több mint 200 másik társával együtt kényszernyugdíjazta. A volt bírónővel beszélgetünk a rendszerváltás utáni és a 2012-es bírósági politikai tisztogatásokról, és arról is, hogy szerinte Polt Péter legfőbb ügyész bűncselekményeket követel, mert folyamatosan szemet huny nyilvánvaló büntettek felett. Zsuzsával már régóta ismerjük egymást, ez az oka, hogy az interjúban tegeződünk.
Mindig jogi pályára készültél? Mi volt a terv?
Nem, újságírói pályára készültem. Azért mentem a jogi egyetemre, hogy azért valami szakma is legyen a kezembe, amikor majd újságíró leszek. És aztán ott ragadtam a jogi pályán.
Mi változott közben?
Felvettek rögtön az egyetemre, úgyhogy megtetszett. Egész egyszerűen megtetszett. És különösen a büntetőjog. Az nagyon megtetszett. Végül is úgy kerültem a pályára, hogy volt egy perbeszédverseny. Még az egyetemen, ahol én ügyészi pozícióba indultam, és megnyertem ezt a perbeszédversenyt, és akkor ott volt a akkori régi fővárosi főügyész, vagy legfőbb ügyész, erre most már nem is emlékszem. És azt mondta, akkor nekem 1 évem volt még hátra az egyetemből, hogy amikor végzek, akkor jelentkezek az ügyészségen, és fel fognak venni.
Tehát ez ott már borítékolható volt, hogy neked itt lesz pálya?
Igen, hát tulajdonképpen egy konkrétnak mondható állásajánlat volt. És így is történt.
Milyen volt ott elkezdeni dolgozni?
Amikor az első aktát elém tették, hát egy egyszerű ügynek az első aktáját, mint akkor még ugye fogalmazóként, akkor egyszerűen rádöbbentem, hogy te úristen, hát ezeket itt együtt kell tudni. Nem lehet külön a fejembe az úgynevezett büntető anyagi jog, meg a büntető eljárások, hanem ezt valahogy össze kéne raknom. És hát akkor ott voltam fogalmazó. Az ügyészségen nagyon jó fogalmazó képzés volt.
Érdekelt bármennyire a polgári törvénykönyv, vagy így ez a polgári jog?
Marhára nem érdekelt.
Ügyészként emlékszel még mondjuk az első ügyetre, hogy mi volt az?
Emlékszem. Konkrétan az ügyre nem emlékszem. Nem volt egy nagy ügy, hát első ügynek nem adnak nagy ügyet. Arra emlékszem, hogy hülye indítványt tettem. Amikor a perbeszédet elmondtam, felfüggesztett szabadságvesztést indítványoztam, és mellé közügyektől eltiltást, amit nem lehet. Közügyektől eltiltást csak végrehajtandó szabadságvesztés mellett lehet. És akkor mindenki kiment, ez egy nagyon helyes bíró volt, aki így odaintett magához, és elmondta ezt, hogy felfüggesztett mellett nincs közügyektől eltiltás, úgyhogy én megszégyenülten kikullogtam, ő kiszabta a rendes büntetést, ahogy kell. Ez volt az első fellépésem, mint fiatal ügyész.
Élvezted azt, hogy ügyész vagy? Mindkét oldalon voltál. Melyiket élvezted jobban?
A bírói munkát. Én azért lettem ügyész, és azért örültem, hogy oda már ilyen sima volt akkor a bejutás, mert nem mertem. Tehát én 22-23 évesen nem mertem felvállalni azt a felelősséget, ami egy bírói döntéssel jár. Most az ügyésznek is persze van komoly felelőssége, de az mégiscsak egy indítványt tesz. És nem ő dönti el, hogy mi lesz az ügynek a vége, tehát mi lesz az ítélet. Úgyhogy én attól féltem akkor még, hogy ilyen nagyon fiatalon bíró próbáljak lenni.
De ez egyébként bevett szokás volt akkoriban, hogy 23-24-25 évesen valakiből bíró lesz?
Igen, persze. Hát ott is volt egy fogalmazói időszak, tehát nem rögtön az egyetem után. Ha jól emlékszem, akkor 2 év, akkor azt hiszem 2 év volt a fogalmazói időszak, le kellett tenni a szakvizsgát, és utána lehetett bíró valaki. Nem volt olyan hosszú a kinevezési procedúra, meg az a hosszú idő, mint most. Mert most, ha jól tudom, akkor már 3 év a fogalmazói időszak, utána még titkár lesz, és még a szakvizsga után sem biztos, hogy rögtön kinevezik. Tehát most azért mondjuk 28 év körül van talán, 30, attól függ persze, hogy kit mikor neveznek.
Tehát az is baromi fiatal.
Baromi fiatal, igen. Nagyon fiatal.
Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy már ezzel így szembe tudok nézni, és tudok ítéleteket hozni?
Ez nem igazán ilyen egyszerű volt, mert én 17 év után elmentem az ügyészségről. Hát ez egy komoly ballépés volt, a pénzügyminisztériumba mentem, és ott volt, dolgoztam talán 2 évet a pénzügyminisztérium. Akkor volt még egy APEC felügyeleti főosztály, meg volt egy jogi főosztály, és ott az APEC felügyeletinél kezdtem, és aztán átkerültem a jogi főosztályra.
De eleget lett az ügyészségből?
Az ügyészségből elegem lett, igen. Tehát ott nagyon megromlott a hangulat, más lett a főnök, nem tetszett igazán nekem ott az egész légkör. Olyan embereket toltak előtérbe, akikről én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy a képességeik miatt kerülnek előbbre.
Hanem mi miatt?
Barátság, haverság, szimpátia. Szóval nem kell semmi rosszra gondolni, csak nem éreztem, hogy igazán szakmai mérce lenne, amikor valakit mondjuk egy szakvizsgabizottságba beválasztanak, hanem pofára ment. Elegem lett az egészből, és akkor alakult a pénzügyminisztériumban ez az új osztály, és oda hívtak, és amilyen hülye vagyok, oda elmentem, utáltam a pénzügyi jogot mindig, tehát gondoltam, kipróbáljuk. Bevált a várakozásom, továbbra is utáltam a pénzügyi jogot, utáltam az egész minisztériumi légkört, az egész adó szemlélet, hát az teljesen más, mint a jogi szemlélet. Már mint a büntető jogi szemlélet, úgy értem. Itt az adós bizonyítson. És ha nem hiszük el, akkor nem hiszük el. Tehát nem az, ami ugye az én akkor már 17 éves gyakorlatomban volt, hogy ha valamit nem lehet bizonyítani, akkor az a vádlott javára szolgál. Itt, ha valamit nem tud bizonyítani, akkor fizessen. Tehát egy teljesen más szemlélet volt ebbe az egész adózásba. Akkor a volt férjem kapott egy külföldi kirendelést, ő külkereskedő volt, tehát én 2 évet húztam le a pénzügyminisztériumban, mindaddig én nem voltam hajlandó feleségnek menni külföldre, de ez olyan rossz volt ez a 2 év, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor menjünk, költözünk ki Németországba.
És mit csináltál ott?
Hát ez az háziasszony voltam. Egy évig még nagyon élveztem is. Hát a gyerekek már viszonylag nagyok voltak. Nekem is akkor lett az első saját kocsim. Úgyhogy az első év az még úgy elment, meg napközben elmentem kirándulni, meg a környékre, meg ugye autóm volt, úgyhogy szabadon mozogtam. Második év az már nekem kilódás volt. Akkor próbáltam munkát keresni, ahhoz ugye külön engedély kellett, elég nehéz volt szerezni, de akkor nagy nehezen szereztünk, és hát végül is akkor ott volt egy ilyen Frankfurtban egy magyar kereskedelmi kirendeltség, és azon telefonos kisasszony lettem. Ez volt a maximum, amit el tudtam érni, és aztán a második évben házasság is megromlott, és akkor én hazadisszidáltam.
Megbántad?
Hogy kimentem?
Nem, hogy hazajöttél.
Nem. Akkor voltak ezek a kárpótlási ügyek, és akkor besegítettem egy ilyen ügyvédi irodánál, ahol intézték ezeket a kárpótlási ügyeket, akkor ilyen kárpótlási jegyeket adtak, meg minden.
Óriási biznisz volt.
nagy biznisz volt, de nem az, főleg nem azoknak, akik kapták. Én a munkámért kaptam annyi kárpótlási jegyet, hogy rögtön egy mosogatógépet vettem, mert az volt a szívem vágya, mert az Németországban, ugye az ottani konyhában természetesen volt.
Zsuzsa, más volt az a Magyarország, ahonnan elmentetek 2 évre, mint amire hazajöttél? Ugye itt 89-ben mentetek ki, 91-ben jöttél haza.
Tudtam, tehát abszolút követtem az eseményeket, meg tudtam, hogy mi történt meg, amit lehet tudni, hogy történt. Tulajdonképpen a saját bőrömön különösebben nem éreztem. Értettem, hogy itt nagy dolgok mennek végbe. Abszolút értettem, abszolút örültem is neki, hogy változás van. Én most ezt úgy mondom, hogy a saját kis életembe, tehát az, hogy 91-ben még a lementé vásárolni, most egy ilyen teljesen hétköznapi dolog, abban még nem érezted azt a fene nagy változást. Tehát azért az fokozatosan jött, ami a hétköznapi életet jelenti. Ráadásul ugye most a személyesen mondom, tehát nem a nagy politikai változásokat, mert az természetesen azt észleltem, és örültem, és izgatott voltam. Ami megrázott, az ugye az, hogy olyan bírókról, akiknél én még ügyészként tárgyaltam, kiderült, hogy kvázi vérbírók voltak, tehát az 56 utáni megtorlásba alaposan részt vettek. Tehát volt egy ilyen borzasztó nagy csalódás is, mert hát mondom, olyan emberekkel, akikkel ott ültem a tárgyalóterembe, nagyon jó viszonyban voltam vele, hát ahogy az ügyész a bíróval, tehát egy ilyen kollegiális viszonyban, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ezt a, nem fog most eszembe jutni, azt a fiatal gyereket, aki 18 éves kora előtt elítéltek, és megvárták, amíg 18 éves lesz, és kivégezték.
Mit jelent az, hogy vérbíró?
Hát ez, hogy mondjam, egy elég durva megfogalmazás. Az, hogy a Mansfeld Pétert elítélték 18 éves kora előtt, amikor nem lehetett volna halálra ítélni. És hogy a bíró megvárta, hogy betöltse a 18. életévét, hogy halálra lehessen ítélni és kivégezni. Én erre mondom azt. Tehát amikor még az akkori törvényeket is túllépi és megszegi. És mondom, én ismertem ezt az embert, és tárgyaltam vele, és hát ez nekem egy borzasztó baráti törés volt. Nem volt baráti viszonyom, arról nincs szó, de kollegiális viszonyom volt. Tehát egy tök normális ember volt akkor, ugye, akit én ismertem. Tárgyaltam, okos ember volt, rendes ítéleteket hozott, és akkor egyszer csak kiderült számomra ez a... Nekem ez volt azt hiszem az a pont, ez a Mansfeld Péternek az ilyen módon való kivégzése, halálra ítélése és kivégzése, amikor úgy egy világ összeomlott bennem, hogy mik történtek az én fiatal koromban, hát akkor én még gyerek voltam, amiről én nagyon sokáig semmit nem tudtam, vagy borzasztó keveset. De ezeket a részeket, tehát ezek konkrétan így név szerint, ahogy ezek így kiderültek a bíró meg az áldozatok, azt hát arról korábban én nem igen tudtam, hát olvasni se nagyon tudtam, de mondom, amikor arcot kap az ember, az a név, akiről egész más véleményem volt, vagy egész más tapasztalatom volt, az mellbevágó volt.
Hogy derült ki, és mi történt ezzel az emberrel, ezzel a bíróval?
Gondolom, nyugdíjazták már akkor, amikor ez kiderült. Hát az iratokból minden kiderült, hogy melyik forradalmának, vagy akkor még ugye korábban ellenforradalmának kihozta az ítéletét. Tehát az már akkor, amikor ezek az iratok előkerültek, akkor az egyértelmű volt, hogy melyik bíró milyen ítéletet hozott, és kivel szemben.
Mondhatjuk ezt a politikai tisztogatásnak a bírói karban?
Nem tudom megítélni, mert annyi politikai tisztogatás történt aztán a bírói karba később is, akár mondhatjuk annak is. Csak voltak az én szemléletem alapján igazságos és igazságtalan politikai tisztogatások. Akit én ismertem, egy évfolyam társamnak az édesapja volt bíró, aki zseniálisan kerülte el ezeket a helyzeteket, mert amikor jöttek ezek a 56 utáni ítéletek, akkor ott hagyta a bíróságot. Amikor konszolidálódott a helyzet, és ezek megszűntek, akkor visszament a bíróságra.
Saját meggyőződésből hozhatott ilyen ítéletet, vagy ez volt az elvárás?
Biztos, hogy elvárás volt, de amint mondtam, ez a másik bíró, őt Papp Lászlónak hívták, egyébként birkózó volt, és egy kitűnő bíró. Tehát volt megoldás. El lehetett menni. Ott lehetett hagyni azt a pulpitust, ha valaki ezt nem vállalta föl. Aki ott maradt, az ott elvárás volt, tehát ez nyilvánvaló. De nem volt muszáj ott maradni, nem halt volna éhen, ha senki, hogyha más, tehát amit Papp László csinált, hogy ő ezt nem, és akkor lemondott arról, hogy bíró legyen.
Beütött a kárpótlási jegyes biznisz. Meddig volt ellennél az ügyvédi irodánál, és hogyan keveredtél vissza a bíróságra?
Az ügyvédi irodánál én tulajdonképpen besegítő voltam, tehát nem alkalmazott, hanem egy barátnőm hívott, hogy neki segítsek. Tehát ez nem volt egy kvázi munkaviszony. Mondom, hogy mosogatógépre valót kerestem vele, és az alatt én elkezdtem, hogy jelentkezek a bíróságra. Akkor már bíróságra szerettem volna menni. Akkor úgy éreztem, hogy most már van annyi tapasztalat mögöttem, hogy bíró lehessek. Hát akkor még utánam nyúltak az ügyészségről egy kicsit, hogy volt valami kvázi megállapodás, hogy nem csábítják el egymás emberei, úgyhogy akkor azért még egy kicsit utánam nyúltak. Borzasztó nehezen választottak meg bírónak. Volt egy ellenállás a bírói karban is, hogy hát aki ügyész volt, az nem lesz alkalmas bírónak. Tehát az a szemlélet, amit szerintem optimális, hogy mindegy, hogy valaki a tárgyalóterem melyik oldalán ül, ugyanazt a szakmát űzi. És hogyha az ügyészi oldalról átül a bírói pulpitusra, akkor bíróként fog, a szakmát tudja, akkor nyilvánvaló bíróként fog gondolkodni, és ha átülne az ügyvédi oldalra, akkor ügyvédként. Ez később azért be is bizonyosodott, mert volt egy elég rendes körforgás, de akkor a bírók és az egész bíróság borzasztóan idegenkedett attól, hogy valaki, aki ügyész volt, az most miért akar itten bíró lenni, az biztos majd, most idézőjelben mondom, vérbíró lesz, és ilyen külső támogatóm volt, akiről nem is tudtam, akkor a Balsai volt az igazságügyminiszter, akit én személyesen nem ismertem, tudtam, hogy ő az igazságügyminiszter, és akkor ő is valahogy odaszólt, hogy ez nem hülye, hát vegyétek már át, mert jól jártok vele. És akkor valami egész minimális többséggel megszavazták, hogy na jó, jöjjön ez a hülye, ha ez a mániája.
Megkönnyebbültél?
Igen, örültem. És aztán nagyon, nagyon szerettem is bíráskodni.
Kemény bíró voltál?
Nem. Nagyon sokan azt mondták, hogy inkább gyengébbek, vagy hogy mondjam, enyhébbek az ítéleteim. Én nem úgy éreztem. Hát, nyilván én nem úgy éreztem. Hát én úgy éreztem, hogy mindig annyit szabok ki. Egyrészt, hogy biztos vagyok abban, hogy bűnös az illető. Másrészt meg, hogy az én megítélésem szerint ugye ebbe a tóli keretbe ennyit érdemel.
A bírói pályafutásod alatt melyik volt az az ügy, amire azt mondod, vagy azt mondanád, hogy a legkeményebb ügy volt?
A legnagyobb ügy, hát ez is borzasztó relatív.
Nyilván a te szempontodból.
Az én szempontomból is, meg azt hiszem, hogy az emberek szempontjából is, talán a fekete nővér volt a legizgalmasabb ügy. Az tényleg nagyon szakmailag is nagyon izgalmas volt, és érdekes volt, és hát nagy érdeklődést is váltott ki. Ez a Nyírőben volt nővér, akit azzal vádoltak meg, hogyha most már jól emlékszem, végül is a vádiratban talán 7 embernek a halálát okozta szándékosan, illetve volt, amelyik aztán végül foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés volt, volt, amelyik emberülés volt, tehát különbözőképpen minősültek. És ebben az ügyben nagyon érdekes volt, hogy a nyomozó hatóság nagyon jól dolgozott, mindent videóra vettek, tehát minden kihallgatást, minden iratot, korlapot elétettek, tehát egy nagyon alapos munkát végeztek, és ott sokkal többet beismert, mint amiben végül is vádat emeltek. Na most ez egy nyilvánvalóan egy bizonytalanságot ad az ügynek, hogyha ő beismer, most már nem emlékszem pontosan, de mondjuk 25 esetet, akkor miért csak abban a 7-ben emel vádat az ügyészség? Ugye én csak arról dönthetek, amiről az ügyészség vádat emel.
És ilyenkor ő azt mondja, hogy 25 embert ölt meg, de csak 9-re van bizonyíték. Ilyenkor a te lelkedben, a te fejedben mi játszódik le? Vagy mi játszódott le akkor?
Ebből a szempontból semmi. Ha nem tudja bizonyítani az ügyész olyannyira nem, hogy még vádat se emel, akkor az nem szabad, hogy engem érdekeljen. És nem is érdekel. Tehát igazából. Tehát azokat nem lehetett bizonyítani. Ez ugye rögtön azt veti fel, hogy vajon az a 7 igaz, vagy a 9 igaz-e, amire azt mondjuk, hogy bizonyítva van. Tehát itt inkább a vádlottnak a személyisége lesz problémás. Nem az, hogy van 25, amire ő azt mondta, és amire semmi bizonyíték nem volt, akkor miért mondta, és akkor igaz-e az a 7, amire azt mondja, hogy igen, hogy tehát az a plusz 7, amire azért van bizonyíték. Tehát itt az ő belátási képessége, a személyisége, az volt inkább igazán problematikus. Na, aztán kapott egy, vagy megbízott egy olyan ügyvédet, nem mondom kit, mert már nincs közöttünk, aki nagyon rossz tárgyalási taktikát választott, mert visszavonatta vele ezeket a bizonyított vallomásokat, és ettől ez a nővér, ez a vádlott, ez olyan ellentmondásokba keveredett aztán a tárgyaláson, ami mindinkább bizonyította azt, hogy ezt a hetet, amire egyéb bizonyíték is van, tehát szakértői vélemény, sőt egy szemtanú, hogy ezeket biztos, hogy elkövette. És amikor ugye annyira zavarba jött már, hogy az egyik vád az volt, ami egy direkt emberülés, hogy káliumot adott be intravénásan, ami a szakértő úgy mondta, hogy a beteg a tű végén meghal. Tehát az rögtön is szívmegállást okoz. És akkor azt mondta a vádlott a tárgyáson, hogy összetévesztette a káliumot a kálciummal. Na most egyrészt egy nővér ilyet nem téveszt össze, de hát akkor behozattam egy ampulla káliumot, egy ampulla kálciumot. Az egyik az mondjuk 12 centi, a másik meg 5 centi. Tehát és más a színe, összetéveszthetetlen laikusnak is. Na, szóval végül is én ha 9 évet szabtam ki neki, és erre mondom, hogy mások szerint nem voltam elég kemény. Én ugyanis végül is az ő beismerő vallomását annyira nagy súllyal értékeltem, hogy ez az ügy nem derült volna ki soha, ha ő nem tesz beismerő vallomást. Mert volt ugyan valaki, aki rávallott, de ha azt mondja, hogy az nem úgy volt, és akkor ezek az esetek nem derülnek ki. Úgyhogy én ezt nagyon a javára értékeltem. Másodfokon az én 9 évemet fölemelték 11 évre. Úgyhogy ennyivel többet kapott. Már rég leültem, már más szakmában, hát foglalkozástól persze el lett tiltva. Más szakmában dolgozik.
És mi az az ügy, amire nem szívesen emlékszel?
Hát amire nem szívesen emlékszem, az egy orosz nő volt, egy kereskedő, aki állítólag mindenféle adócsalást, meg tehát ilyen gazdasági bűncselekményeket követett el, és én nagyon utáltam ezeket az ügyeket. Annyira távol áll tőlem ez az egész...
Fehér galléros bűnözés?
Nem minden fehér galléros, mert volt nekem azért sok ügyem fehér galléros, de ez, amikor ezek a kereskedők, hogy a vám, meg az adó, meg ide számláz, meg oda számláz. Az én apukám azt akarta érettségi után, hogy én közgazdasági egyetemre menjek. És hát mondtam, hogy szó se lehet róla. Tehát egyszerűen be vagyok oltva a közgazdaság meg a gazdaság ellen, az egyszerűbb dolgokat megértem, de amikor ezek az adócsalók elkezdenek itt össze-vissza mahinálni, és nekem tudnom kell a könyvelési szabályoktól kezdve meg megérteni a könyvszakértőt, azokkal én vért izzadtam. Voltak ilyen ügyeim, és akkor az apukám, aki egyébként hites könyvszakértő volt, az első olyan ügyem, amiben akkor még ügyész voltam, amiben könyvszakértői véleményt kellett megérteni, és tulajdonképpen én mindig addig kérdeztem a szakértőt, amíg én megértettem. Tehát engem nem zavart, hogy ő hülyének néz engem, én jogász vagyok, ő könyvszakértő, addig magyarázz el, amíg egy 5 éves gyerek is megérti. És akkor elmentem az apuhoz, mert még mindig volt egy kérdés abban a szakvéleményben, vagy egy állítás, ami nem volt nekem logikus a többihez. És mutattam neki, hogy ezt magyarázd el nekem, hogy ez miért van így. És akkor azt mondta az én apukám, hogy hát ahhoz el kell mondjam neked az egész kettős könyvelést. Mondtam, nem érdekel az egész kettős könyvelés, az érdekel, hogy ez... De azt csak úgy érted meg, ha én elmondom az egész. Kösz, apu, befejeztük, majd gyötröm a szakértőt a tárgyaláson, amíg megértem. Tényleg be vagyok oltva az ilyen közgazdasági témák ellen.
Folytatjuk a selfit dr. Sándor Zsuzsával, volt bírónővel, akit a Fidesz kormány 2012-ben egy új törvénnyel kényszernyugdíjazott. A volt bírónő szerint az igazságszolgáltatás feletti totális kontrollra törekszik a kormány már több mint 10 éve. Beszélgetünk arról is, hogy egy kétharmad nélküli Fidesszel szemben a jövőben hogyan rúghatna labdába az ellenzék jogalkotás terén.
Jöhet a Fidesz?
Jöhet. Itt van.
Azt mondták, hogy a rendszerváltáskor is volt politikai tisztogatás, ügyészségen, bíróságon, aztán azt mondtad, hogy ez később megismétlődött. Mi volt ez?
Hát 2012-ben, amikor gyakorlatilag lefejezték a bíróságot, akkor kitalálták, hogy 62 éves, aki a 62. életévét betöltötte, az húzzon el. Ez abban az évben 220-valahány ember volt, köztük én is. Ráadásul elég mocskosul csinálták, de ez már a bíróságon belüli mocskosság volt, mert azt akarták, hogy mi mondjunk le, tehát mi 200-valahányan.
Ki akarta azt, hogy ti mondjatok le?
Az akkori bírósági vezető, vagy az országos bírói hivatalba. Nem a hivatal, talán nem. Inkább belülről. Tehát én akkor a fővárosi bíróságon voltam.
Ez érezhetően politikai nyomás volt?
Hát ez abszolút. Ez abszolút. Azon kívül, hogy az ő emberei kerüljenek majd magasabb beosztásban, meg az új helyekre, igazán reális indoka nem volt. Hát 62 évesen egy bíró a pályája csúcsában. Szakmailag, tapasztalatban, hogy a fiatalabbakat tanítsa, instruktor legyen. Tehát 62 év az még nem egy olyan kor, hogy tehát nem azért küldték el a 62 éven felüleket, mert mint szenilis vénhülye volt, mert egyik se volt az. Tehát ezek mind aktív bírók voltak, különböző beosztásokban. Hát az összes vezetőt, bírósági elnököt. Tehát gyakorlatilag le akarták cserélni a garnitúrát, ez teljesen egyértelmű volt.
Jogilag ezt hogy értékel?
Hát jogilag úgy értékel, hogy hoztak egy törvényt, ezt mind tudjuk azért a Fidesznek nem áll semmiből, hogy 62 éves kor után nem lehet bíró valaki, most már a törvény szövegére nem emlékszem, de ez volt a lényege. És akkor mondom, az már szerintem az már egy belső aljasság lehetett, hogy úgy akarták elintézni, mi kaptunk januárban egy levelet belülről, tehát bírósági vezetőtől, hogy hát akkor mindenki a mit tudom én, májusig, nem tudom meddig, mondjon le. És hát persze egy csomóan azért fölkaptuk a fejünket, hogy miért mi mondjunk le, minket most kirúgnak. Úgyhogy sokan, meg én is többek között visszaírtuk, hogy nem mondok le, tegyék, amit a törvény szerint tenni muszáj. Tehát ez semmit nem akadályozott meg, úgyhogy szépen kirúgták, ahogy az ember a 62-t betöltötte, akkor lapátra tették, na akkor jött egy, hogy nagyon sok a munkaügyi pert indítottunk, amit többnyire meg is nyertünk, és hát közben azért kitört a botrány. Tehát nem is Strasbourg, akkor még az Európai Bíróság volt, és az EU azt mondta, hogy hát azért ilyen nincs, úgyhogy utána az EU döntés után az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy hát azért ácsi, nem így megy ez, de közben minket belezavartak ezekbe a munkaügyi perekbe, és akkor kellett módosítaniuk, tehát kvázi egy új jogszabályt hozniuk. És annak az új jogszabályban meg az volt, hogy az a vezető bíró, akinek még nem töltötték be a helyét, az visszakapja a vezetői beosztását, és a többiek meg visszajöhetnek. Na most vezető üres hely természetesen, mire ez így végigment, már nem volt. Én tanácsvezető voltam, én még elvileg visszamehettem volna. Ja, és végkielégítést kellett adniuk, tehát ez is már az új törvényben volt.
Visszamehettél volna, de nem mentél vissza.
Akkor 18 éves unokám azt mondta, hogy Nagyi, eszedbe ne jusson visszamenni. Nem kapsz végkielégítést, és 3 hónap múlva ki fognak rúgni. 18 éves volt akkor. Igaz, politikailag érdeklődő. Egy darabig gondolkoztam rajta, de nem. Aztán úgy döntöttem, hogy ebbe, tehát ilyen körülmények között tényleg nincs értelme, mert egyszer kinyitom a pofámat, amit azért én meg szoktam tenni, akkor tényleg fegyelmi és kirúgás, hát semmiből nem áll. Mint ahogy volt is kolléganőm, aki visszament, és azt hiszem 4 vagy 5 hónap múlva felmondtak neki, vagy lemondatták, vagy tehát el kellett mennie.
35-40 év aktívan pályán levés után ezt hogy tudtad megemészteni?
Hát akkor nagyon nehezen. Akkor nagyon nehezen, egy nagyon nagy törés volt az életem, hát én még 8 évig, ugye az eredeti szabályok szerint még 8 évig bíráskodhattam volna, és én nagyon szerettem a munkát. Közben ugye voltam szóvivő is, de amellett is mindig tárgyaltam, tehát én nagyon szerettem tárgyalni is. Azon kevés bírók közé tartoztam, akik az ítéletet írásba foglalni is szerették, tehát leírni, mert azt általában nem nagyon szeretik a bírók, de tényleg én azt is nagyon szerettem, tehát én ott jól éreztem magam. Szóvivőként is, bíróként is, együtt a kettő. Külön volt egy idő, hogy fölkerültem. Akkor még úgy hívták, hogy országos, OBT, országos bírói tanács hivatala, akkor ott lettem ilyen kvázi sajtófőnök. Hát ott azért voltak a férjeim, nem a hivatallal, hanem az akkori elnökkel. Azért mentem aztán vissza a fővárosra, mert olyasmiket akart rám lőcsölni, mint szóvivő, amit nem voltam hajlandó. Tehát én tudom, hogy egy szóvivőnek az a dolga, hogy képviselje azt a céget, amelyiknek a szóvivője, de hát vannak olyan szituk, amikor ez nem lehet felvállalni. Akkor el kell menni, ahogy. És akkor mentem vissza a fővárosi, akkor már talán törvényszéknek hívták, és hát ott voltam 12.
Azóta is történtek furcsa dolgok a magyar bíróságok függetlensége kapcsán, részletekbe most nem menjünk bele, elég csak megemlítenünk Handó Tündel furcsa balhét, vagy éppen azt, hogy nemrég Varga Zsé András lett a kúria elnöke. Az elmúlt 11 év fényében ki lehet azt jelenteni, hogy a magyar bíróságok már nem annyira függetlenek, vagy ez azért nem fekete-fehér, vagy legalábbis nem ennyire az?
Bizonyos szempontból külön kell választani, de azóta, tehát 12 óta ez a bíróság elfoglalása a Fidesz által, ez fokozódott. És most jutott szerintem a csúcsra, amikor a Varga Zsé Andrást kinevezték a kúria elnökének. Ugye egyszer kirúgták a Bakát. A Baka volt akkor akkor még legfelsőbb bíróság elnöke. Bakát azon a címen rúgták ki, hogy egyszerűen a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriának. Valójában azért rúgták ki, mert megmerészelt szólalni úgy, ahogy nem tetszett a hatalomnak. A Baka Strasbourgban egyébként megnyerte a pert. Mi a elbocsátott légió, mi nem nyertünk Strasbourgba. Valószínűleg pontosan azért, mert végül is volt egy ilyen jogszabály, hogy vissza lehetett menni, meg aki nem ment vissza, végkielégítést kapott. Szóval mi olyan alapon a Helsinki Bizottság képviselt minket, olyan alapon, hogy az élet minőségünk emiatt alapvetően megváltozott, ezt mi elvesztettük. Tehát a Bakánál egyértelmű volt, ott föl sem merült, hogy ő elveszítheti ezt a pert. Nálunk vitatható volt az élethelyzet megváltozása. Az íre a pontot a bíróság elfoglalásába az a tavalyi meg a mostani évnek a története. Eleve olyan jogszabályokat hoztak, ugye, hogy egy alkotmánybíró, aki az életében nem volt rendes bíró, tehát tárgyalótermi bíró, az, ha úgy dönt, akkor egy szavába kerül, és rögtön a kúriára kellett helyezni. Plusz még olyan szabályokat hoztak, amelyek a kúriának a szakmai hatalmát nagyon megerősíti, és oda tették Varga Zsét, aki, hát mit mondjak, a Polt Péternek a kebelén nőtt fel. Együtt dolgoztak, és hát abszolút egyértelműen a Fideszhez köthető.
Polt Péterről mi a véleményed?
Hát nem tudom, hogy a papír vagy a
elbírja.
Mennyit bír el, nagyon rossz, hát egyértelműen nagyon rossz. Hát Polt Péter ez teljesen kiszolgálója a Fidesz hatalomnak, gyalázatos szerintem bűncselekményeket követel, tehát akkor, amikor szemet hunynak nyilvánvaló büntettek fölött, akkor ő a hivatali kötelességét megszegi, és az egy bűncselekmény.
Van ebből kiút?
Hát választások. Ugye a választások jönnek, meg kell nyerni a választásokat, ez az első lépés. Hogy utána mit és hogyan, arról nagyon sok szakmai vita folyik. Persze csak akkor, ha nem kétharmaddal nyeri meg a demokratikus ellenzék a választásokat, amire én nem vagyok optimista, hogy ők kétharmaddal nyernének. A problémák akkor kezdődnek, illetve már most kezdődnek, de a problémák akkor jönnek elő, amikor mondjuk felessel megnyerik a választást. Tehát lesz plusz, mit tudom. Tehát ők lesznek a legnagyobb frakció, de nincs kétharmaduk. Na most erre most alkotmányjogászok gondolkoznak és dolgoznak ki különböző elméleteket, hogy felesztör. Tehát, hogy jutott el odáig ez a rendszer, hogy a mostani alaptörvény alapján, ami egyébként hát egy borzalom, önmagában is borzalmas, és semmiféle jogalkotási szabálynak nem felel meg, de a mostani alaptörvény alapján is meg lehet állapítani, hogy a Fidesz a hatalom kizárólagos megragadására törekszik, sőt, lassan eljutunk oda, hogy ez már szinte be is következik. Tehát a mostani alaptörvény szövege alapján is. Ami, és ez a Vörös Imrének az elmélete, ami nekem borzasztóan meggyőző, ami azt jelent, ja, és még egy része van ennek az elméletnek, aminek az a lényege, hogy amikor az Alkotmánybírósághoz benyújtottak egy beadványt ezzel kapcsolatban, tehát a hatalom kizárólagos megragadása, akkor az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ő ezzel nem tud és nem akar foglalkozni, tehát elutasította. Na most a Vörös Imre azt mondja, hogy ha az Alkotmánybíróság nem teszi a dolgát, mert nem foglalkozik egy ilyen alkotmányos kérdéssel, akkor a parlament, a felesz többségű parlament vegye át az Alkotmánybíróság hatáskörét, hiszen ők bízták meg, mint parlament, és mondja ki azt, hogy ez az alaptörvény, ez nincs, nem létezik. Vannak részei, amit meg lehet tartani, azt tartsák meg, és vannak részei, amiket egyszerűen meg kell semmisíteni. Ehhez azonban egy társadalmi támogatottság kell. Ami azt jelenti, hogy a társadalmat még ebben a hátralevő időben meg kell győzni arról, hogy itt mi történik, hogy itt egy embernek az autokratikus hatalma vezeti ezt az országot. Amikor eljutnak odáig, hogy mondjuk így feles győzelmet aratnak, akkor legyen mögöttük egy ilyen társadalmi támogatottság, amikor azt mondhatják, hogy hölgyeim és uraim, mi egy új tisztességes alkotmányt fogunk készíteni, amit az önök javaslataival, az önök népszavazásával fogunk alátámasztani, hogy azt magukénak érezzék, és ne egy Fidesz alaptörvény mellett kelljen működni egy országnak, mert ha ez így marad, akkor nem tudnak működni.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket.